János apostol első levele, az első rész, első versétől így hangzik hozzánk Isten igéje. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonságot teszünk róla. És ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is. Hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Eddig Isten igényre hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk.
Kérdezem valamit. Mikor volt az utoljára, hogy olvastál egy levelet, ami nem volt címezve neked, hanem egy más embernek? Néha Ibolya kap egy e-mailt valakitól, és azt mondja, hogy Monty, nézd meg ezt. És én megnézem az e-mail címezve Ibolyának, és akkor van egyben két dolog, amit én értek a levelből, de nagyon sokszor tárgyalnak olyan dolgok, mert ők rendszeresen írnak egymásnak, és akkor ő mond valamit, amiről Ibolya írt, és én nem tudtam, hogy mit írt Ibolya neki. Az néha segít az e-mailben, hogy tudok tovább menni, és utána láttam azt a levelet, amit Ibolya írt neki. És akkor, miután olvasom azt a levelet, végre tudok megérteni azt a level, amit írtak Ibolya. De én azt mondom, hogy szerintem mindenki életében előfordul, hogy olvastad egy levelet, találtál valamit, ami nem volt címezve neked. És amikor ilyen levelet olvasunk, én azt mondom, hogy néha problémás, mert nem tudunk követni a gondolat menet. Mert nem tudunk, hogy milyen körülményekben írtak azt a levelet, és miért írtak. És azért, amikor mi olvasunk a Bibliát az Újszövetségben, azt kell tudni, hogy a legtöbb Biblia könyv ott egy levél. És amikor olvasunk egy levelet, akkor azt, hogy mi tudunk jól megérteni azt a levelet, tudni kell valami róla, hogy mi volt a körülmények, amikor írta. Mi volt az, ami történt abban az időben, amikor ő írta, hogy jobban tudunk megérteni ezt. És a felolvasott igé ma a János első levele. És nehezíti az életünk egy kicsit, mert ezzel a levellel nincs címezve senkinek. Nem is írja itt az első pár sorban, ahogyan a legtöbb levele Bibliában az, hogy ki írta ezt a levelet. Ha csináljunk egy kis kutatást, akkor tudunk kideríteni azt, hogy mégis kinek írta, és ki írta ezt a levelet. Úgy tűnik nagyjából kérdés nélkül, hogy János írta ezt, és valószínűleg főleg írta az efezusi gyülekezetnek, ahol ő később az ő szolgálatában szolgált, de szerintem már egy kicsit szélesebb körbe címezte ezt a levelet is, hogy több ember, aki akkor keresztények voltak, az első század végén, második század elején, hogy ők tudnak olvasni ezt. És az egyik probléma, ami kezdett felmerülni az egyházban, az első 70-80 év után, az volt, hogy a tei tanítás. Olyan dolgok kezdtek felmerülni a tanításban, ami nem volt az, amit Jézus tanított, amikor ő volt a Földön. És az egyik ilyen tévtanítás az volt, hogy volt egy olyan társaság, akik azt mondták, hogy bármi, ami tartozik az ember testéhez, vagy ilyesmi, az gonosz. És akkor emiatt a gondolat miatt volt egy olyan, akik azt mondtak, hogy lehetetlen, hogy Isten ember lett, lehetetlen, hogy Jézus Krisztus valóban ember volt. És akkor próbáltak magyarázni azt, hogy úgy volt, hogy Isten lelke benne volt Jézusban, de csak egy időrezőrejtetben, és mielőtt meghalt, akkor az Isten lelke már kiment az testéből, ilyen dolgok kezdte felmerülni a tanításban. A másik, ami lett ebből, az, hogy volt két szélsőség a gondolásban, hogy mi van velünk. És az egyik szélsőség az volt, hogy úgy kell bánni a testtel, hogy a test valahogyan tudunk átformálni. És akkor azt bevezették azt, hogy nagyon gyakran kell bőtölni, azt bevezették, hogy a házasság rossz, mert ott túl nagy hangsúlyt teszünk a testi részre. Az igazi jó ember az, aki egyedülálló, és egyedülálló marad. Ilyen akkor azt mondtak, hogy az az ember, aki igazán lelki, aki megveri a saját testét, ilyen szélsőség. Volt egy másik szélsőség, és ők azt mondtak, az, hogy a test gonosz, és az ember lelke az ami fontos, akkor ami történik a testtel, az teljesen mindegy. És akkor lényegében ők azt mondták, hogy a test részt vehet bármilyen bűnben, amit akar, mert az csak a test. Hanem csak vigyázz a lelkedbe. Elég nehéz nekem elképzelni, hogy hogyan lehet ilyen folyta gondolkodás, de ilyen volt. És akkor az egyik következmény, ami lett abból, amit ők azt mondták, hogy lényegében nem kell törekedni a szentségre. Mert teljesen mindegy, hogy mit csinál a test. És akkor, ha mi látjuk ezt, akkor látjuk, hogy milyen veszélyes lehetne ez a tanítás. Hogyha mi azt mondjuk, hogy vágy az, hogy korlátozni kell a testet, vagy bármi szabad. A Biblia mit mond? Fogunk nézni egy kicsit azt ma ebben az első négy versben, hogy Isten mit vár tőlünk, és majd a következő hetekben, amikor végigmenjünk a János első leveleiben, fogunk látni, hogy a János újból és újból visszatér ezek a különböző tanításokhoz, és próbál tisztázni azt, hogy mi a helyes tanítás. Az egyik oka, hogy látjuk, hogy János írta ezt a levelet, az, hogy mi tudunk összehasonlítani ezt a János evangéliummal, és látjuk, hogy milyen közel állnak egymáshoz ez és a János evangélium. Például a János evangélium úgy kezdődik, ha találom, kezdetben volt az ige, és az ige Istennel volt, és Isten volt az ige. Egy csoportban nemrég beszélgettünk erről, és fölmerült az a kérdés, hogy itt, amikor látjunk azt a szó ige, miről van szó? És azt beszéltünk, hogy az ige itt beszél Jézusról. Egy képpel. És ő azt mondja, hogy kezdetben már a teremtésnél ott volt Jézus Krisztus. A Jézus Krisztus Isten, és ő örökkévaló. Ő ott volt a kezdetben. Ő nem csak akkor jött létre, amikor fölvett az emberi formát, amikor született itt a Földön. Itt a János első levele, mert ő azt mondja, hogy ami a kezdettől fogva volt, és utána azt mondja, hogy amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, áthirdetjünk az élet igényről. Itt, amikor beszél a második versben tovább, mert megjelent az élet, mi pedig látunk és bizonságot tettünk róla, és azért hirdetjünk nektek is az örök életet, amely az előtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Ki volt az Atyánál? Jézus Krisztus. Megjelent, úgy kezdik, egy képet használ, amikor beszél Jézusról, amikor azt mondja, hogy ő az élet, az örök élet, ez Jézus Krisztusról beszél. És ő mond azt, itt ebben a bevezetésben, hogy Jézus a kezdettől már létezett. Jézus Krisztus nem egy teremtett lény. Nem olyan, mint mi. Jézus Krisztus Isten. És mindörökké létezett. Most, akinek van vázlata, lehet látni, hogy az első pont ott az, hogy a szemtanú. És így látjunk, hogy János ad egy bizonyíték, hogy ő volt egy szemtanú ezek a dolgokra. És azt mondjuk, hogy amikor írta ezt az első század vége fele, nagyon kevés szemtanú maradt. Nagyon kevés szemtanú volt még életben. Akik tudtak beszámolni arról, hogy ők személyesen találkoztak Jézussal. Érdekes itt, ahogyan olvastunk ezt az igét. Amit láttunk, ezt mondja az első versben, a második versben, és a harmadik versben. Vagy amit hallottunk, amit láttunk, amit figyeltünk, amit megtapintottunk, bizonyságot teszünk róla. Ezért hirdetjük, és azért írunk. János egy szemtanú volt. A szemtanú az első kézból tud tovább adni a történet. Én láttam, én hallottam, én a saját kezemben érintettem. Milyen más, amikor egy szemtanú tovább ad valamit, mint ha mi halljunk valamit negyedik, ötödik kézről. Én hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy és akkor már fogalmunk nincs, hogy valóban mi történt. Mert olyan sok ember átmegy az információ. János, ő volt a szemtanú. Ő látta Jézust. Ő hallotta, amit ő mondott. Ő érintette őt. Ami fontos az érintési, mert ezek a tanítók akartak mondani, hogy Jézus Krisztus nem volt igazi testben. Ő csak egy lélek volt, de János csak egy ilyen rövid gondolata, én érintettem őt. Az ő testét, az ott volt. Szóval fontos, hogy azt látjuk, hogy aki írta ezt a levelet, János egy szemtanú volt. Ő ott volt, első kézzel ő látta és tapasztalta, amit most leír. És itt utána olvasunk, hogy mit látott a szemtanú. Az egyik, az első versben, ami kiemeljünk azt, hogy ő a kezdettől van, ő azt mondja, hogy igenis Jézus Krisztus örökké való. Ő volt az, aki látta azt, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Ő ott volt, amikor Jézus mondta Tamásnak, hogy tegyél ide. Nézd meg, ahol bementek a szögek a kezembe. Jézus látta ezt, vagy János látta ezt, nem volt kérdés neki, hogy Jézus Krisztus testben feltámadott. Nem volt semmi kétsége. És azért János tudott ilyen határozottan írni, amit leír ebben a levélben. A második versben, amikor azt mondja, hogy Jézus megjelent, testben élt. Amikor beszél róla, ő azt mondja, hogy ő Jézus Krisztus, az Isten fia. Jézus az volt az ő emberi név. Ahogyan mindnyájunk kapunk egy nevet. Ez volt a keresztnév, amit ő kapott. Mint ember. Viszont Krisztus nem volt az ő családi név, hanem a Krisztus az volt, amit kijelentette, vagy kifejezte azt, hogy ő Isten. So a két név, Jézus Krisztus, kifejezi az egyik oldalon, hogy ő ember volt, a másik oldalon, hogy ő Isten volt. A mi tanításunk Jézus Krisztusról az, hogy Jézus Krisztus 100%-ig ember volt, és 100%-ig Isten volt. És én azt mondom, hogy ez egy olyan titó, amit mi nem tudunk teljesen felfogni, ami eszünk kell. Mert abban a világban, amiben mi éljünk, ha valami 100%-ig az egyikból, nem lehet 100%-ig a másikból. Vagy az egyik, vagy a másik. Vagy azt mondjuk, hogy 50%-ig ebből, és 50%-ig abból. De Jézus Krisztus 100%-ig Isten volt. És 100%-ig ember. Egy kérdés. Amikor írjunk egy levelet, miért írjunk azt? Én azt mondom, hogy általában van egy szél, hogy miért írjunk valamit. Mi volt János szélja, amikor írta ezt a levelet? Én azt látom a harmadik és a negyedik versben két vagy három olyan dolog, amit lehet nevezni, hogy ez volt az ő célja. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdessünk nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Az egyik, amit János akart, hogy azok az emberek tudnak tapasztalni a közösséget. A közösség a hívőkkel, és a közösség Istennel, az Atyával. Először beszélünk egy kicsit, hogy mit jelent a közösség az Atyával. A közösség az Atyával nem csak jelenti azt, hogy van egy kapcsolat. Nem elég, hogy csak mondjuk, hogy van egy apja-fiú kapcsolat. Az, hogy ez létezik. A közösség sokkal több annál. A közösség az, amikor mi időt töltünk egymás valakivel, és jobban megismerünk. És arról van szó, hogy nekünk lehet egy ilyen közösség Istennel. Nem valami, ami mi csak távol vagyunk attól. Mi sokszor beszéljük arról, hogy lehet egy személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. És akkor valaki azt mondja, hogy jó, rendben, Monty, szép dolog ez, de más a mi helyzetünk, mint János. Valóban a Jánosnak lehetséges volt neki egy személyes kapcsolat Jézussal, mert ő találkozott vele, ő tudott beszélgetni vele, amikor valami nem volt világos neki volt lehetőség fölteni egy kérdés neki. Az egy személyes kapcsolat. Ez hogyan lehet a mi életünkben? Valóban lehet egy személyes kapcsolat Istennél? Van esetleg olyan köztünk, aki azt mondja, hogy Monty, ez jól hangzik, de valahogyan az én életemben én nem tapasztalom ezt. Nem kell válaszolni, de én miért nem mondani, hogy mindjárt között van olyan helyzetek, olyan időszakok a mi életünkben, amikor kétségbe vonjunk azt, hogy valóban van az a személyes kapcsolat Istennel. Olyan távolnak tűnik. A választ, amit János mond, hogy azért írtam ezt az egész levelet. Hogy tudtok megérteni, mit jelent az egy személyes kapcsolat Istennél. És látjunk azt, hogy azt, hogy tudunk tapasztalni, vannak feltételek. És a következő hetekben fogunk látni, hogy mik azok a feltételek. És én azt mondom, hogy valóban, ha mi nem tartjuk be azok a feltételeket, akkor nem fogunk tapasztalni azt a közösség Istennél. A közösség csak akkor lehet tapasztalni valakivel, egy másik emberrel, ha mi időt töltjük vele. Ha van egy kapcsolat egy emberrel, és soha sem találkozunk vele, akkor nagyon nehéz a közösség vele. Akkor lehet igazi közösség vele, ha mi időt töltjünk vele. És minél több időt töltjünk valakivel, annál nagyobb a valószínűség, hogy mélyebb lesz a közösség vele. Hát egyáltalában nem töltjünk időt valakivel. Nem lehet várni azt, hogy legyen élő egy kapcsolat. Ez igaz egy barátságban, ez igaz egy házasságban, ez igaz egy szülő-gyerek kapcsolatban, ez igaz a mi kapcsolatunk Istennel. Ha az a vágyunk, hogy legyen egy szoros közösség vele, oda kell szánni az időt, hogy időt töltsünk vele. Ha nem csináljunk azt, akkor nem lehet az a közösség. Tovább fogunk látni, hogy vannak más dolgok, amik tudnak akadályozni a közösség Istennél. És az egyik olyan, amiről van szó itt, a bűn. Ha valaki bűnben él, akkor az akadályoz a közösség Istennél. Ha van egy kapcsolatom egy másik emberrel, és én állandóan csinál olyasmit, ami idegesíti őt, amit zavarja őt, akkor nyilvánvaló az fog feszültség okozni abban a kapcsolatban. Ha én olyasmit csinálok, ami irítálja őt, lényegében ő fog kerülni engem. Kicsit más a kapcsolat Istennél. Nem az a gondolat itt, hogy ő fog kerülni minket. De én azt mondom azt, hogy mi azt mondjuk, hogy Isten szent, akkor amikor mi bűnt teszünk, akkor az akadályozza lehetőség, hogy tudunk szoros kapcsolatban lenni vele. János kívánsága ezzel a levellel, hogy legyünk egy élő kapcsolat Istennél. És beszél arról ebben a levelben, hogy hogyan lehet az. A másik, amit ő hangsúlyozott, az, hogy legyen közösség egymással. Fontosnak tartja azt, hogy a mi életünkben van egy jó kapcsolat testvérekkel. Ő látta azt, hogy nem egészséges, hogy ha valaki próbál egyedül élni. Szükségünk van egymásra. És az a szükség nem elég, ha mi csak vasnap délőt összejövünk, és együtt üljünk egy teremben, amikor egymás mellett üljünk, de nincs semmi kapcsolat egymással, egy ilyen Isten tiszteleten igazán. Az, hogy valaki itt van, vasnap délőként, az nem jelenti, hogy van közösség egymással. Megint az, hogy van közösségünk egymással, szükség van arra, hogy időt töltünk egymással. Közösség. Ahogyan tegnap nagyon sokan kint voltunk a szigeten. Amikor volt lehetőségünk beszélgetni egymással. Amikor volt lehetőség esetleg egy mélyebb lelki beszélgetés, egy testvérrel. Egy olyan terület az ő életében arról beszélni, bátorítani és bűzíteni őt. Ilyen történik itt közösségben. Szükségünk van egymásra. És fontos, hogy mi hozunk a megfelelő áldozatokat, hogy mi tudunk mélyebb kapcsolatokat építeni egymással. És hogy ne legyen olyasmi a mi életünkben, ami akadályozna azt a közösség egymással. Majd a harmadik és negyedik fejezetben, ebben a levelben, János többet beszél arról, hogy mi az, amit tehetünk, hogy legyen nagyobb közösség, hogy legyen erősebb a közösség egymással. A harmadik dolog, amit látjuk a negyedik versben, ami volt a célja Jánosnak, amikor írta ezt. Az, hogy ezt azért írjunk még nektek, hogy örömünk teljes legyen. És ha olvasunk a régi fordításban, kicsit másképpen olvasunk, amikor azt mondja, hogy ezt azért írjunk meg nektek, hogy a ti örömötök teljes legyen. Nem egy forma. Az egyik helyen az új fordításban azt mondja, hogy a Paul azt mondja, hogy azért, vagy a János azt mondja, azért írtam ezt, hogy az én örömöm teljes legyen. A másik fordítás azt mondja, hogy azért írom ezt, hogy a ti örömötök teljes legyen. És azok az emberek, akik foglalkoznak a textussal, vitatkoznak, hogy mi a helyes fordítás. Én azt mondom, hogy az egyik értelemben mind a kettő lehetne igaz, mert vannak más helyek a Bibliában, amikor ugyanazt látjuk, és azt mondjuk, hogy az egyik helyen van szó a szerző öröméről, a másik helyen van szó a hallgatóság öröméről. Én valahogyan, amikor én olvastam ezt, és láttam ezt, én inkább azt mondom, hogy a gondolat itt a ti örömet. A mi örömünk, nem a János öröme. A János vágya az volt, hogy a hívő embereknek legyen öröm. Egy örömteli élet. Van öröm az életedben? Én azt mondom, hogy előfordul, hogy bemenjünk egy keresztény közösségbe, és mindent látjunk ott, de az örömet nem. Mi valahogyan látjunk azt, hogy az emberek ott ülnek a templomban, szigorú arccal, és semmi, nem szabad mosolyogni, nem szabad örülni. Én azt látom, hogy ebben a levelben, lényegében János ad három ok, hogy miért lehet öröm a mi életünkben. Az első az, hogy van egy helyes, egészséges kapcsolat Istennél. És én azt mondom, hogy ha valakinek van egy jó kapcsolat Istennél, az egy olyan belső öröm okoz, amit a körülmények nem tudnak akadályozni. Ha van az a mély kapcsolat az Úrral, az egy ok az örömre, az húzza az örömet a mi életünkben. A másik, amit hangsúlyoz itt, az, hogy szükség van, hogy helyesen ismerjünk Istent. Hogy van egy jó Isten képünk. És ha van egy jó Isten képünk, akkor az ok az örömre. Péntek este az ifjúsági órán egy kicsit beszélgettünk erről. És itt a János első levelében azt olvasunk, hogy Isten a szeretet. És beszélgettünk arról, hogy milyen egy tökéletes édesapja. És kis csoportokban, ott az ifjúságiban mindegy csoport csinált egy lista, hogy milyen egy tökéletes édesapja. Gondolkoztam, hogy odaadom a Zolinak egy képet, és most tudnunk kivetni egy képet, hogy azon az alapján ki lett a tökéletes édesapja. De a probléma az, hogy mi, mint emberek, nem vagyunk tökéletesek. És nem tudnunk találni olyan édesapja képet, amit tudnunk voltani ott a képernyőre. De Isten a tökéletes édesapja. Ő tökéletesen szeret téged. És fontos, hogy van egy egészséges képünk róla. Mert túl gyakran van egy téves kép, ami kialakul Istenről, hogy Isten olyan szigorú, hogy ő az, aki azt mondja, hogy ne legyen öröm az életedben. Ha élvezed valamit, akkor az biztos nem jó. A Biblia, az Isten, akivel találkozunk a Bibliában, nem ilyen. Isten úgy teremtett minket, hogy lehet élvezni az élet. És az ő kívánsága, hogy legyen öröm az életünkben. És ha a te Istened nem az öröm Istened, akkor én azt mondom, hogy van egy hamis képed arról, hogy milyen Isten. Isten azt akarja, hogy legyen öröm az életünkben. És én azt mondom, a harmadik ok, hogy lehetne öröm az életünkben, az, hogy van egy megfelelő reménység. Az ötödik fejezetben a János levelében fogunk találkozni ezzel. Amikor ő beszél arról, hogy mi tudhatunk, hogy örök életünk van. Én azt mondom, hogy egy olyan biztonságban tudunk élni, hogy van örömünk abban, hogy mi tudjunk, hogy mi lesz velünk, mint örökké. Én azt mondom, hogy valaki, aki él egy teljesen bizonytalan helyzetben, nagyon nehéz örülni. ha a másik oldalon nézünk a körülmények, ha mi nézünk azt, hogy a munkahely bizonytalan, ha mi nézünk, hogy a betegség újból és újból fölmerül bennünk, akkor nehéz örülni ilyen bizonytalan helyzetekben. És azért fontos, hogy mi látjunk, hogy vannak olyan dolgok, amiben biztos, ami nem függnek a körülményektől. És lehet egy olyan belső öröm, mert tudjunk, hogy mi van azok a tények, amit igaz rólunk. Az, hogy örök életünk van. János azért írta ezt a levelet, hogy mi tudunk jobban megérteni, hogy mit jelent a közösség egymással, mit jelent a közösség Istennél, és mit jelent élni egy örömtele életet. Én remélem, hogy a következő hetekben tudunk bővebben beszélni ezekről a dolgokról, és hogy valóban az lesz jellemző rólunk, hogy mi egy örömteli életet éljünk, mert Krisztusban vagyunk. Imádkozunk. Édesatyánk, örülünk, hogy te adtál nekünk az igét. Örülünk, hogy János ott együtt élt veled, és mint szemtanú, aki ott volt veled, ő tud továbbadni nekünk azokat az igazságokat, ami fontos nekünk megtanulni. Kérünk, segíts minket először megérteni, amit te írsz nekünk az igében, de nem csak megérteni, hanem az, hogy add nekünk az erőt, hogy tudunk engedelmeskedni, és megtenni azokat, amit kérsz tőlünk. És kérjünk, hogy add örömet a mi szívünkben, hogy mi tudunk örömmel élni ezt az életet, ezt az új életet, amit te adtál nekünk. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.